Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Folytatjuk a január elején elkezdett kis sorozatunkat. 2023-ban azt a víziót kaptuk Istentől, hogy ez az év a fejlődés éve. Ez a fejlődés éve, és egy új sorozatot kezdtünk el, aminek az a címe, hogy Jobban sorozat. És ennek az alapgondolata, ennek a sorozatnak az az, hogy nem tökéletesen, hanem jobban. Isten nem várja el azt, hogy tökéletes legyél. Nem kell, hogy tökéletes legyél. Nem is tudunk tökéletesek lenni, viszont Isten szeretné, hogyha fejlődnénk, ha növekednénk, ha egy picit jobbak lennénk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretnék ebben az évben jobb baráttá válni. Szeretnék jobb férj lenni. Szeretnék jobb gyermek lenni a szüleim számára. Szeretnék jobb pásztor lenni. Szeretnék jobb tanár lenni. Szeretnék növekedni és fejlődni. Viszont ehhez azt kell megértenünk, hogy ehhez szükségünk van egy jobb látásra. Szükségünk van jobb szokásokra az életünkben. Szükségünk van jobb gondolkozásmódra. Szükségünk van jobb prioritásra, és szükségünk van, amiről ma fogunk beszélni, jobb döntésekre. Úgyhogy a mai alkalommal a döntésekről fogunk beszélni, hogyan hozhatunk meg jobb döntéseket. Beállítom az órámat, csak hogy ne beszéljek túl sokat, és hogy időben maradjak. Amikor a döntésekről beszélünk, egyébként ott van előttetek egy jegyzet a széketeken, nyugodtan használjátok, jegyzeteljetek bele, ki lesznek vetítve gondolatok, pontok, nyugodtan hazavihetitek. Ennek az a célja, és azért csináljuk ezt minden vasárnap, mert a statisztikák és a tanulmányok azt mutatják, hogy amit hallunk, annak a 95%-át 3 nap alatt elfelejtjük. Tehát én mindig el szoktam mondani, hú, milyen kísérteti ez zene szólalt meg. Szóval ez lesz az új intrónk itt a Gyülibe. Jó, oké, szuper. Szóval a 95%-át elfelejtjük a dolgoknak, amiket hallunk, és megmondom őszintén, nem akarok fölöslegesen dolgozni az üzeneteimmel, hogy csak 5%-át jegyezzétek meg, ne haragudjatok. Úgyhogy én, nekem az a célom, hogy minél több minden átmenjen az üzenetből. És azt írja a Biblia, hogy nem akkor fog megváltozni az életünk, ha csupán halljuk az igét, hanem hogy gyakorlatba helyezzük. És ennek a jegyzetnek az a célja, hogy utána otthon haza tudod vinni, emlékeztetni tudod magadat erre, és segít gyakorlatba helyezni azokat, amiket hallottál. Szóval beszéljünk egy kicsit a döntésekről. Majd a vizemet, hogyha ki tudnád venni. Köszi. Ha döntésekről van szó, nagyon sokszor úgy gondolunk a döntésekről, hogy vannak jó döntések, meg vannak rossz döntések. Igaz? Köszi. Elég víz lesz, szuper. Nem fogok szomjan halni. Nagyszerű. Nagyon sokszor így gondolkozunk, hogy vannak ugye jó, rossz döntések az életünkben. De miről tudjuk azt, hogy ha jó döntést hozunk meg? Miből tudjuk azt, hogy az a döntés jó vagy rossz? Nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen? Így van. Ki mondta a gyümölcsöt? Kaptok valamit, jutalmat fogok osztogatni szerintem most már. Nagyon jó. Így van. A döntéseinket onnan ismerjük fel, hogy ez jó döntés vagy rossz, azt írja a Biblia, hogy a gyümölcsökről. Milyen gyümölcsei vannak? Azt írja a Biblia, hogy a fát a gyümölcseiről ismerjük meg. Ugyanígy arról ismered meg, hogy milyen döntést hozol meg, hogy milyen gyümölcsöt terem. Jó vagy rossz gyümölcsöt. És a Biblia beszél arról is, hogy a mi életünknek, mint keresztényeknek, milyen gyümölcsöt kéne teremnünk. A Szent Szellemnek a gyümölcseit. Igaz? A Galata 5.22-23 beszél a Szent Szellemnek a gyümölcseiről, amikor a Szent Szellem bennünk él, és a Szent Szellem által hozunk meg jó döntéseket, akkor ezeknek a döntéseknek a gyümölcse a következő kéne, hogy legyen. Azt írja a Biblia, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezek azok a gyümölcsök, amiket Isten szeretne látni az életünkön. Szóval tegyük fel a kérdést, hogy a mi döntéseink milyen gyümölcsöket teremnek az életünkbe. A másik kérdés, amit tegyél föl magadnak, és ami alapján el tudod dönteni, hogy ez a döntés jó vagy rossz, az az, hogy ez a döntés közelebb visz Istenhez, vagy eltávolít Istentől. Közelebb visz ez a döntés Istenhez, és az ő céljaihoz, az ő akaratához, vagy eltávolít Istentől, és az ő céljaitól. János 15:5 azt mondja, igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Ez az ige itt megint a gyümölcsökről beszél. Arról beszél, hogy Isten azt szeretné, hogyha mi gyümölcs, sok gyümölcsöt teremnénk. Szóval nem csak az a kérdés a döntések kapcsán, hogy jó vagy rossz döntések vannak az életünkben, hanem Isten, nem csak ez a kérdés, hogy jó vagy rossz döntéseket hozunk meg, hanem hogy jó vagy jobb döntéseket hozunk meg. Tehát gyümölcsözőbe az életünk. Mert van, amikor gyümölcsöket terem az életünk, de Isten azt akarja, hogy jobb döntéseket hozzunk meg, ezáltal gyümölcsözőbbé váljon az életünk. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy jó vagy rossz, akkor jó döntés, rossz döntés, itt arról beszélünk, hogy van gyümölcs, vagy nincs gyümölcs. Viszont amikor a jobb döntésekről beszélünk, ott már arról van szó, hogy mennyi gyümölcs van. Oké? Mert Isten ebbe az igébe is azt írja, hogy sok gyümölcsöt szeretne, hogyha teremnénk. Gyümölcsözőbbé akarja tenni az életünket. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretném, hogy az életem több gyümölcsöt teremne. Nem csak jó gyümölcsöket, de több gyümölcsöt. Amikor fiatalok vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk az életet és a dolgokat az életben feketén-fehéren látni. És ne értsétek félre, vannak dolgok, amiket igenis feketén-fehéren kell látni az életben. Ilyen például a genderizmus. A férfi az férfi, a nő pedig nő. Nincs különbség. Oké, ezt nem lehet összekeverni. Ez fekete-fehér. Szóval vannak az életben olyan dolgok, amikről egyértelműen a Biblia azt mondja, hogy fekete-fehér. Viszont amikor fiatalok vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk mindent feketén-fehéren látni. Például az embereket is. Például a szüleinket. Hogy vagy úgy gondolunk a szüleinkre, hogy a szüleink jók voltak, vagy rosszak. Viszont amikor egyre idősebbé válunk, és érettebbek leszünk, akkor látjuk azt, hogy ez nem arról szól, hogy jó vagy rossz, hanem látod egyszerre a jót és a rosszat is a szüleidben. Mert mi is, minden emberben vannak jó dolgok és rossz dolgok. Szóval nem szabad az embereket sem feketén-fehéren látni, hogy ő egy jó ember, ő meg egy rossz ember. Ő egy, nem tudom, ő minden helyes, amit ő csinál, ő meg semmi. Tehát mindenkiben benne vannak jó dolgok és rossz dolgok is egyszerre. Szóval ugyanígy van a döntésekkel is, hogy van, amikor van egy jó döntés, de van annál egy jobb döntés is. Nem szabad feketén-fehéren látni bizonyos döntéseket. Hogyha tovább menjünk egy picit ebbe a gondolatmenetbe, illetve a témánkba, összeszedtem néhány olyan befolyásoló tényezőt, amik meghatározzák a döntéshozásunkat, ami befolyásolja a döntéshozatalunkat. Mert ugye vannak dolgok, amik hatással vannak erre. Befolyásolják. Ilyen az első ilyen dolog, amiről nagyon sokszor szoktunk beszélni a gyülekezetben is, a barátok, akik körbevesznek minket. A barátok, akiket választunk. Ezek a barátok, akiket mi választunk, ezek meghatározzák a döntéseinket. Befolyásolják a döntéseket, amiket meghozunk. Ha van tinédzser gyereked, fiad, lányod, akkor mindenképpen erről kell, hogy beszéljél vele. Mert ez egy olyan terület, amit meg kell tanulniuk a fiataloknak, hogy hogyan hozzanak meg jó döntéseket, hogyan vegyék magukat körbe megfelelő barátokkal. Mert akiket választasz, az 5 hozzád legközelebbi ember meg fogja határozni, hogy milyen emberré fogsz válni. Még egyszer elmondom, azok az emberek, az az öt ember, aki a legközelebb áll hozzád, aki a legközelebb álló barátod, meg fogja határozni, hogy milyen emberré fogsz válni. A Példabeszédek 13:20 azt mondja, és a Biblia rengeteg helyen beszél egyébként erről, aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz, de a ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Emlékszem, amikor középiskolás voltam, én is nagyon sok hülyeséget csináltam. Volt egy haverom, inkább mondom azt, hogy haverom az iskolába, aki minden rossz dologban benne volt, minden hülyeségben benne volt, és volt, hogy miatta megszívtam én is. Mert belevitt olyan dolgokba, amiben nem kellett volna. Emlékszem, hogy egyszer elmentünk a Spárba bevásárolni, kaját venni, és mikor jöttünk ki, a Spárból elfelejtettük a kosarat visszavinni, és azt mondta, hogy nem baj, Géza, vigyük be az iskolába. És akkor másodszorra bevittünk még egy kosarat az iskolába, és év végére 20 kosárat állt az iskolában bent. És tehát ilyen dolgokat csináltunk, belevitt ő is ilyen dolgokba, belevitt a dohányzásba, belevittek ilyen mindenféle olyan dolgok, amik tudtam, hogy nem jó, de ez az, amikor ki kell vesszük magunkat körbe, tedd fel a kérdést, mert ez az öt legközelebbi álló barát befolyásolni fogja, hogy milyen emberré válsz. Az 1 Korintus 15:33 azt mondja, hogy ne engedjétek magatokat becsapni, a rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Szóval ne gondold azt, hogy elég erős vagy, hogy hát én, nekem elég erős a jellemem, én engem az emberek nem tudnak befolyásolni. Nagyon sokszor hallom ezt, hogy hát én erős vagyok, az emberek engem nem, én független vagyok mindenkitől, és engem senki nem befolyásol. Ez egy hülyeség. Mindenkit befolyásol mindenki. Tehát, hogy mindannyiunkat valami befolyásol az életben, valami formál bennünket. A kérdés, hogy ki? Kinek engeded meg? Minek engeded meg, hogy befolyásoljon? És ezért tudatosan kell megválasztanunk a hozzánk legközelebb álló embereket. A második dolog, ami hatással van a döntéshozatalunkra, azok a forrásaink, amikből merítünk. Az információ forrásaink, a tudás forrásunk, amiből merítünk. Ez az a hely, ami leköti a figyelmedet, ahova futsz, amiből meríted a válaszokat az életedbe. Rengeteg kérdés van az életünkben, és mindannyian valahova futunk, valamilyen forráshoz, vagy tudásforráshoz. Lehet ez egy tanár, lehet ez egy hírcsatorna, lehet ez egy youtuber, lehet ez egy Insta sztár, vagy nem tudom ki, akiből merítesz, akihez futsz, és amiből információt és tudást merítesz. És igen, ezek a dolgok automatikusan befolyásolják a gondolkozásunkat, és ebből kifolyólag a döntéshozásunkat is. Szóval hatással vannak a döntéseinkre. És éppen ezért nagyon fontos tudatában lennünk, hogy nekünk mi ez a forrás az életünkben. Vagy ki ez a forrás. Mert ha nem vagyunk ebben tudatában, ennek tudatában, és hogy miből táplálkozik az életünk, miből táplálkozunk mi, akkor vagy igazsággal, vagy hazugságokkal fogjuk teletömni a fejünket. A Biblia Példabeszédek 15:14-ben azt mondja, hogy a bölcs ember éhes az igazságra, míg a bolond szeméttel táplálja magát. Ez a New Living fordítás. Szóval igen, tehát ezek a dolgok befolyásolják a gondolkozásunkat, és hatással vannak a döntéseinkre. A következő, a harmadik olyan terület vagy dolog, ami hatással van a döntéshozásunkra, azok a vágyaink. A vágyaink. Az előző kettő, amiről beszéltem, az egy külső impulzus. Mind a kettő. Viszont a vágyaink az egy belső dolog. Egy belülről jövő impulzus, ami a szívünkből jön. A szívünkben vannak jó vágyak, és vannak rossz vágyak. A Biblia úgy beszél erről, mint az óember és az új ember. Úgy beszél erről, hogy a testiségünk és a szellem. Amikor megtérünk, akkor Krisztus szelleme beköltözik az életünkbe, beköltözik a szívünkbe, viszont a régi testi természetünk még ott van. És egy állandó örök harcban áll az új természetünkkel, a szellemi emberünkkel, a krisztusi identitásunkkal. És ez a harc az életünk végéig fog tartani. Szóval vannak bennünk jó vágyak, és vannak bennünk rossz vágyak is. És ennek megfelelően hozzuk meg a döntéseinket. Éppen melyik az erősebb? Éppen melyik győz? És ezek befolyásolják a döntéseinket. Szakemberek, meg ilyen okos emberek azt mondják, hogy naponta több mint 30 ezer döntést hozunk meg. Nem tudom, ki számolta meg ezt, nagyon ügyes volt, de nyilván ezek közül, a döntések közül van egy csomó, ami ilyen automatikus döntés, amire nem is gondolunk, hogyan lépünk, vagy merre fordítjuk a fejünket, vagy nem tudom, tehát, hogy megmossuk a fogunkat reggel, nem tudom, tehát, hogy van egy csomó olyan döntés, ami igazából nem tudatos döntés, de a tudatos döntések között is 110 komplex döntést hozunk meg naponta. Tehát tudatos döntést hozunk naponta. Szóval ezekre mind-mind hatással vannak a vágyaink, hogy mi van a szívünkben, melyik vágyunknak engedünk jobban. A Róma 8:5 azt mondja, hogy akik a régi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekszenek, amit ez a természet kíván. Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Ez az ige is erről beszél, hogy régi természet és a Szent Szellem. Szóval ez az a három fő terület, ami meghatározza, hogy milyen döntéseket hozunk meg, vagy hogyan hozzuk meg a döntéseket. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk jó döntéseket, bölcs döntéseket hozni a hétköznapokban, igaz? Ugye, amikor éljük az életünket, nem tudjuk kinyitni a Bibliánkat minden döntés előtt, és elolvasni, hogy na vajon most hogy kell, hogy döntsek, vagy nem. Lehet, hogy nincs arra időnk, hogy elmondjuk egy imát, hanem jönnek ezek folyamatosan, ez a rengeteg döntési lehetőség, amit azonnal döntenünk kell. Hogyan tudunk bölcs döntéseket hozni? Az első néhány alapdolgot szeretnék most mondani. Igazából két alapvető dologról szeretnék beszélni, ami segít bölcs döntésekben hozni. Az egyik, az első és legfontosabb, az az Isten félelem. És el fogom magyarázni, hogy miért, és hogy ez hogyan van kapcsolatban döntésünkkel. De azt írja a Biblia a Példabeszédek 9:10-ben, hogy a bölcsesség kezdete, figyeljetek, mi a bölcsesség kezdete? Mit mond az ige? Tisztelni és félni az örökkévalót. A szentet megismerni, az vezet értelemhez. A Biblia egyértelműen leírja, hogy mi a kulcs, mi az a legalapvetőbb dolog ahhoz, hogy a hétköznapjainkban bölcs döntéseket tudjunk hozni. Hogyan van ez hatással a döntéseinkre? Miért pont az Isten félelem? Egy egyszerű példával akarom nektek elmagyarázni ezt. Amikor elmész egy tengerpartra, emlékszem, hogy Olaszországban, mikor nagyon régen gyerekek voltunk, mentünk egy tengerpartra, és óriási hullámok voltak. Olyan erős hullámok voltak, tudjátok, hogy ezek a hullámok, hogyha bemész, elkezdesz úszni, nem tudsz sokszor kijönni, mert visszahúz a tengerbe. És nagyon sok ember meghal, így a tengerbe belefullad. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor meghozod azt a döntést, hogy hát, én látom, hogy itt vannak nagy hullámok, de nem érdekel, tudom kezelni, bemegyek, úszok, és akkor jövök rá, hogy mégsem tudtam megoldani ezt a problémát, és belefulladok a vízbe. A probléma ugye itt azzal van, hogy amikor azt gondolom, hogy tudom kezelni a dolgokat. Azt gondolom, hogy tudom kezelni. Tudom kezelni, és meghozom ezt a döntést, és tudom kezelni ennek a következményeit. És elfelejtem azt, hogy van egy Isten, aki lerakta ennek az univerzumnak, a világmindenségnek az alapjait. És törvényszerűségeket rakott le, szellemi elveket, megalapozta ezt a világot, nem csak a természetnek a törvényeit, hanem szellemi törvényeket is adott. És hogy ha meghozok egy bizonyos döntést, annak lesz egy következménye, és azt le kell aratnom. És ha nincs bennem ez a fajta Isten félelem, az előző esetre visszatérve, a természettől való félelem, hogy tisztelem a természetet, tisztelem és félek, jó értelembe véve, ez nem a rettegés Istentől, nem rettegés a természettől, de egy egészséges félelem. Értitek, hogy miről beszélek? Ha ez nincs meg bennem, akkor olyan döntéseket fogok hozni, amire azt gondolom, hogy nem fogom learatni a következményét, de egy nap le fogom aratni. Mert Isten megalapozta ennek a világnak az alapját. Lerakta az egy értékeket, rakott le, lefektetett értékeket, törvényszerűséget, aminek megfelelően működnek a dolgok. A szellemi világban, a fizikai világban is. És amikor ilyen könnyelműen állunk hozzá az élethez, hogy hát én ezt tudom kezelni, és mindegy igazából milyen döntést hozok meg, majd tudom kezelni, és rájövök, hogy nem tudom kezelni, rájövök arra, hogy nem, ennek van egy következménye, akkor döbbenek rá, hogy hát nem biztos, hogy ez jó döntés volt. Azt kell megértenünk, hogy Isten a barátunk, Isten szeret minket, Isten a barátunk, de nem a haverunk. Oké? Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy fontos, hogy tiszteljük Istent. Fontos, hogy legyen bennünk egy egészséges Isten félelem. És még egyszer, itt nem arról beszélek, hogy rettegünk Istentől. De az sem jó, amikor már túlságosan a másik oldalra billen a mérlek, hogy szava Isten, azt csinálok, amit akarok, meg úgyis te vigyázol rám, és minden rendben lesz, mert te szeretsz. Hadd mondjam el, Isten szeret. De ő nem fog kompromisszumot kötni a saját értékrendjében és értékeiben. Nagyon szeret, de ő nem fogja felrúgni azt, amit ő lerakott a világba, azt a fajta értékrendet. És nem fogja megváltoztatni ezeket a törvényszerűségeket csak azért, mert szeret. Szeret. De ő Isten is. És ezt meg kell értenünk, hogy attól még, hogy szeret, ő Isten, és nem változik. Szóval a döntéshozatalnál meghatározó az, hogy van-e bennünk egy egészséges Isten félelem. Mert ha nincs, akkor igazából önfejűen azt csinálunk, amit akarunk. És a Biblia rengeteg helyen, a példabeszélek könyvében például beszél a büszke emberről. Ne gondoljuk azt, hogyha büszkeségben éljük az életünket, akkor annak nem fogjuk learatni egy nap a gyümölcsét. Csak azért, mert azt látod, hogy 100-ból egy embernek sikerült így élni, leélni az életét, ez nem azt jelenti, hogy ez neked is sikerülni fog. Tehát nagyon sokszor így látunk egy-egy embert, hogy hát ő sem él olyan életet, szóval ez nekem is menni fog. Isten a Bibliában, a példabeszédek könyvében nem ígéretek vannak leírva, hanem törvényszerűségek. Szellemi törvényszerűségek. És különbség van ígéretek között és szellemi elvek között. Ezt kell megértenünk. Úgyhogy mit ír a Biblia, mit ír a büszkeség helyett, mit mond a Biblia, az alázat. Alázd meg magad az Úr előtt, és egy nap felemel téged is. Ez egy szellemi törvényszerűség. Amen. Ez nem egy ígéret, ez egy törvényszerűség. Ha megalázzuk magunkat Isten előtt, ő felemel egy nap. És ilyenekkel van tele a példabeszédek könyve. Szóval, tudatában, tehát mit jelent az Isten félelem? Tudatában kell lennem annak, hogy akár ez a döntés is vezethet halálba, amit most hozok meg. És lehet, hogy ez egy rossz döntés. Ezt jelenti az Isten félelem, egy egészséges Isten félelem. De még egyszer nem azt mondom, hogy rettegnünk kell Istentől, mert Isten szeret bennünket. De nem mehetünk a másik, nem billenhet a másik irányba se ez a... Tehát Isten a barátunk, de nem a haverunk. Szerintem ezt meg fogjuk jegyezni, igaz? Okay. Jézus a hegyi beszédben lerakta az alapokat. A Máté 7:24-25-ben azt mondja, aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Oké. Jézus elmondja, hogy mi az alapfelállás. Azt mondja, hogy ha meghalljuk az ő szavát, és meg is tesszük. Tehát nem csak hallgatjuk Isten igét, hanem meg is tesszük, akkor az életünk szilárd lesz. Stabil lesz. Stabilan fog állni. Az életed nem fog összedőlni. Szóval a bölcsesség az ott kezdődik, hogy hallod Isten hangját, és megteszed. Olyan döntéseket hozol, ami egyetértésben van Isten terveivel és Isten akaratával. Háromféle kategóriája van a döntéseknek. Háromféle döntés létezik. Vannak az egyszerű döntések az életünkben. Ilyen döntések, mint például, hogy mit vegyek föl reggel, bár mondjuk lehet, hogy ez pár embernek ez egy komplex döntés, mindegy, de a lényeg a legtöbb embernek az, hogy milyen nadrágot húzol föl, ez egy egyszerű döntés, vagy hogy milyen reggelit egyél. Aztán vannak a komplex döntések, például megsüssem ezt a tortát, vagy sem, nyilván én biztos nem, de például megjavítsam az autót én egyedül, vagy elvigyem szerelőhöz például. Ugye ezek ilyen komplex döntések. A harmadik, a bonyolult döntések. És ezek a bonyolult döntések azok, amik általában emberekkel kapcsolatosak, és egy folyamatban kell látni ezt, egy folyamatnak a részei, egy döntés folyamatnak a része. Szóval egyszerű döntések, komplex döntések és bonyolult döntések. Na most egy picit beszéljünk arról a második pontunkról, mármint hogy mi az a dolog, ami segít nekünk a hétköznapokban bölcs döntéseket hozni. Az egyik volt az Isten félelem. A másik előzmény döntéseket hozni. Oké, ez lehet, hogy egy picit furcsa, el fogom magyarázni, hogy mit jelent ezt a szót, még sosem használtam így a gyülekezetben, de el fogjuk kezdeni használni. Előzmény döntések. Mit jelent előzmény döntés? Minél több előzmény döntést tudsz meghozni, mielőtt egy döntést meghozol, annál jobb döntést fogsz hozni. Még egyszer elmondom. Minél több előzmény döntést tudsz hozni, mielőtt egy döntést meghozol, annál jobb döntést fogsz meghozni. Fogok mondani egy példát erre, nagyon sok példát, hogy jobban megértsük. Ott volt Dániel a Bibliában, aki bekerült a király udvarába, és a király felajánlotta, hogy egyen igyon az ő ételéből, italából. De Dániel korábban meghozott egy előzmény döntést, hogy ő ezekből nem fog enni, mert ő Istent fogja tisztálni. Éppen ezért neki ez a döntés már automatikusan megszületett, hogy mit fog mondani a királynak. Értitek? A szívében történt egy elhatározás, és ez az, ami miatt Dániel az egyik legbölcsebb ember, fickó a Bibliában, akire felnézünk Salamon mellett, mert nem kötött kompromisszumot a nyomás ellenére is sem. Tehát ez olyan, amikor bekerülsz egy iskolába, vagy egy munkahelyre, és már úgy mész oda, hogy egy előzmény döntést meghozol, hogy te nem fogsz kompromisszumot kötni az értékrendedbe. És amikor bekerülsz abba az iskolába, és döntés elé kerülsz, hogy mondjuk elmenjél-e, nem tudom, valami hülyeséget csinálni a haverjaiddal, akkor te már tudod, hogy mi lesz erre a válasz. Mert korábban meghoztál egy döntést. Ezért neked ez a döntés, ez egy könnyű döntés lesz. Viszont ha korábban nem hoztál volna meg egy előzmény döntést, egy baromira nehéz döntés lesz abban a helyzetben, hogy hogyan dönts. Elmenj a haverokkal hülyeskedni valami hülyeséget, vagy ne csinálj sem, vagy nem mész el. Ez olyan, amikor például mondok most egy ilyen munkahelyi példát. Zsani meghozta azt a döntést, tudjátok, cégeknél vannak ilyen csapatépítő tréningek, vagy nem tudom, ilyen karácsonyi bulik, meg ilyesmit, minden cégnél vannak ilyenek. És ő meghozta azt a döntést, hogy ő legkésőbb 11-kor fel fog állni a buliról, és haza fog menni. Azért, mert tudja, hogy 11 óra után már mindenki részeg, és ő ott nem fogja jól érezni magát, meg fogják környékezni férfiak, és ő nem akar egy ilyen helyzetbe kerülni. Tehát meghozott egy előzmény döntést, ami neki könnyűvé teszi ezeket a bulikat, mert tudja, hogy mi lesz a következő. Tehát automatikusan meghozott egy másik döntést, egy fontosabb döntést. Szóval, vagy mi vezetők például itt a gyülekezetben. Nekünk van egy ilyen szabály, hogy egy légtérben egyedül nem maradunk ellentétes neműekkel. Kettesben. Miért? Azért, mert nem akarjuk, hogy semmi olyan dolog történjen véletlenül se, vagy olyan kísértések jöjjenek, amik nem méltó Krisztushoz, vagy olyan döntés elé kerüljön az az ember, hogy egy nehéz döntést kelljen meghoznia. Értitek? Tehát amikor egy kísértéssel nézel szembe, ott egy nehéz döntést kell meghoznod. Harcolsz azzal a kísértéssel. Szóval éppen ezért meghoztunk már egy előzmény döntést, hogy mielőtt még egy ilyen helyzetbe kerülünk, pontosan azért, hogy elkerüljük ezeket a nehéz döntéseket, kísértéseket, amiben nehéz jól dönteni, ezért így ezt a döntést meghozzuk. Szóval néhány ilyen előzmény döntés automatikusan meghoz több ezer döntést az életünkbe. Ezért nagyon nagy ereje van, amikor meghozzal az életedbe ilyen előzmény döntéseket. Miért van erre szükség? Az a probléma, hogy az akaraterünk, amivel döntéseket hozunk nap mint nap, ugyanolyanok, mint az izmaink, egy idő után elfáradnak. Tehát az akarat erőd is elfárad egy idő után. És ezért fontos, hogy az ember meghozzon olyan előzmény döntéseket, amikkel kivédi, hogy egy gyengébb pillanatában rossz döntéseket tudjon hozni. Tanulmányok kimutatták azt, hogy négy olyan állapot van az ember életében, amikor a legrosszabb döntéseket hozzuk meg az életünkbe. Tudjátok, mi az a négy állapot? Az egyik, amikor éhesek vagyunk, amikor fáradtak vagyunk, amikor mérgesek vagyunk, és amikor magányosak vagyunk. Ez az a négy olyan állapot, amiben a legrosszabb döntéseket hozzuk meg az életünkbe. Éppen ezért van szükségünk olyan előzmény döntésekre, korábban meghozott döntésekkel megtámogatni, hogy jó döntéseket hozzunk ezekben a helyzetekben, szituációkban. Szóval ezek a döntések, ezek a jövőt szempontjából áldások lesznek, és segítenek a nagy és fontos döntések meghozatalában. Például, amikor meghozol egy fontos döntést, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy például ez a döntés egyetértésben van-e a gyülekezetünk alapértékeivel például. Visszatérsz ezekhez, ez lesz az alapja, vajon összhangban van ezzel, vagy nincsen? Ez egy jó kérdés, amit fel tudsz tenni. Szóval, még egyszer mondom, Istenfélelem és előzmény döntések meghozatala. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon nagy dolgomat tud segíteni. Oké, mik az akadályai annak, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni az életben? Mik az akadályai? Négy dologról szeretnék beszélni gyorsan. Az első akadály, ami miatt nem tudunk jobb döntéseket hozni, az a büszkeség. A büszkeségünk miatt. Ugye az előbb már beszéltünk erről, hogy az Úr félelme az alapja az egésznek. És Istennek a félelme, tisztelete az a büszkeség, az pont az ellentét a büszkeség. Mit mond a büszkeség? A büszke ember azt mondja, hogy én tudom mindenre a választ. Amit én gondolok, az a helyes. Nincs szükségem tanulni, nincs szükségem másokat meghallgatni, nincs szükségem visszajelzésekre, nincs szükségem semmilyen dologra, hogy az emberek konfrontáljanak mondjuk. Nincs szükségem semmire, mert én tudom, hogy mi a helyes. A büszkeség a legnagyobb akadálya annak, hogy jó döntéseket tudjunk hozni az életben. Példabeszédek 1:7 azt mondja, hogy az örökkévaló tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása és kezdete. Csak az öntelt ostobák gyűlölik a bölcsességet és vetik meg a figyelmeztetést. Szóval tisztelni és félni. Amen. A második akadály a lustaság. A lustaság. Lehet, hogy furcsának tűnik, de a lustaság. Mert nem akarunk időt és energiát belefetszolni egy nehéz döntésnek a meghozatalába. Tehát a lustaság igazából az, amikor egy olyan szemüvegen keresztül nézzük a döntéseinket, hogy ez mennyi munkával fog utána járni. Lehet, hogy egy nehéz döntést kell meghoznod, és annak nagyon sok munkával fog járni, hogy az megvalósuljon, és hogy ez... De ilyenkor félre kell raknunk azt, hogy ez mennyi energiával, mennyi idővel jár, és csak azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy ez-e a helyes döntés? Ez-e az a megfelelő döntés, amiről tudod, hogy helyes? És ez nem mindig könnyű, de a megfelelő döntés. Szóval ez tök fontos, és válasz szét a fejedben az, hogy mi a helyes döntés, és mi ennek a megfelelő időzítése. És hogyha ezt külön tudod választani, akkor sokkal könnyebben meg tudsz hozni akár ilyen nehéz döntéseket is. Tudjátok, néha azt kívánjuk, hogy Isten bárcsak helyettünk döntene. Igaz? Bárcsak helyettem döntene. Meghozna a döntéseket. És néha mi is keresztények túl szellemisítjük a dolgokat, és keresünk ilyen idézeteket. Rámutatunk, bökünk a Bibliára. Azért, hogy minél egyszerűbben meg tudjuk hozni ezt a döntést, de ez a könnyebb út. Tudjátok miért? Mert levesz rólunk egy felelősséget, hogy gondolkozzunk. Egy felelősséget, hogy keressük a bölcsességet. Egy felelősséget, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk. Isten szabad akaratot adott nekünk. És ne értsétek félre, volt, hogy Isten nekem is szólt már úgy, hogy kinyitottam a Bibliámat, és pont az ige volt. De amikor emberek az életük nagy döntéseit így akarják mindig meghozni, az nem jó. Miért? Azért, mert Isten adott nekünk agyat. Hogy használjuk, hogy keressük az ő bölcsességét, hogy ne a könnyebb utat válasszuk. Ő az, aki formálja az akaratunkat, viszont együtt működik az akaratunkkal is. Ezért kell megtanulnunk jó döntéseket hozni. Szóval a lustaság. Szóval szálljuk rá az időt, oké? A második, a harmadik, a félelem. A félelem is egy blokk. Egy félelem is egy olyan akadály, ami miatt nem tudunk jó döntéseket hozni. Ez blokkolja a képességeinket. Különbség van félelmet érezni, és különbség van a között, hogy a félelem irányít, a félelem vezet. A félelem megakadályoz bátor döntéseket meghozni. A helyes döntést meghozni. Szóval ne engedd, hogy a félelem irányítson. Hogy a félelem leblokkoljon, hogy tudod, hogy meg kell hoznod ezt a döntést, de nem mered. És végül a negyedik, az a naivitás. Naivitás. Salamon úgy hívja ezeket az embereket, a naív embereket, hogy tudatlanok. Ugye a példabeszédek könyvében rengeteg helyen olvashatjátok, hogy tudatlanok. Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy úgyis megoldódik, majd minden rendben lesz. Sok keresztény is sokszor így gondolkozik, hogy majd Isten megoldja. Majd Isten megoldja, nem lesz baj, és így ráhúzzuk Istent mindenre. A hit az nem naivitást jelent. Oké? Az, hogy hiszünk Istenben, ez nem azt jelenti, hogy nekünk naivaknak kell lennünk. Mit jelent ez gyakorlatban, a naivitás? Például az, amikor azt mondjuk, hogy én bármit megehetek, nem lesz rám rossz hatással. Egész nap kólát iszok, chipset eszek, meg nem tudom mi, és ez az életemre nem lesz rossz hatással. Majd Isten úgyis vigyáz rám. Na ez a naivitás, és ez nem működik, mert Isten is csak akkor tud rád vigyázni, ha jó döntéseket hozol meg. Oké? Szóval ez az a négy dolog, ami megakadályoz bennünket abban, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Oké, menjünk oda, hogy beszéljünk arról, hogy mik a legfontosabb döntések az életünkben. És három kérdést szeretnék feltenni. Három terület. Mik a legfontosabb döntések az életünkben? Az első kérdés az az, hogy ki irányítja az életedet. Ki irányítja az életedet? Ez a legfontosabb döntés. Én akarom irányítani az életemet, vagy engedem, hogy Isten irányítsa az életemet? A világ mindenség ura, aki tud mindent, akinél a legtöbb bölcsesség van, korlátlan mennyiségű bölcsesség van. Attól még, hogy megtértünk, ez nem azt jelenti, hogy Isten irányítja az életünket. Attól még, hogy elmondtad a megtérő imáját, vagy keresztények vallod magadat, vagy jársz gyülekezetbe, ez nem azt jelenti, hogy Isten irányítja az életedet. Szóval tedd fel a kérdést, hogy ki irányítja az életedet. Például beszélek 3-5-6, azt mondja, bízz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Húzzátok alá ezt. Ezt nekünk tudnunk kell, tehát ez Isten szól hozzánk, ne menjünk a saját fejünk után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát. Akkor majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet. Szóval ki irányítja az életedet? Tedd fel ezt a kérdést. A második terület, ahol fontos, hogy bölcs döntéseket hozzunk, az, hogy kivel kötöd össze az életedet. Kivel kötöd össze az életedet? Ez a második legfontosabb döntés, amit meghozunk, mert ez a döntés hatással lesz az életed hátra levő részére. Minden más döntésedre hatással lesz. Ha szeretnél jobb döntéseket hozni, akkor dönts ezen a területen jól. Oké? 2 Korintus 6:14-15 azt mondja, testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket. Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényeit? Mi köze lehet a világosságnak a sötétséghez? Miben lehet egyetértés Krisztus és a sátán között? Lehet-e valakinek valamilyen közössége hívőnek és hitetlennek? És erre a válasz egyértelmű az, hogy nem. Szóval kivel kötöd össze az életedet? A harmadik kérdés. Milyen közösséghez tartozol? És itt nem csak a gyülekezetről beszélek, hanem hol dolgozol? Kikkel lóksz együtt? Milyen közösséghez tartozol? Ez határozza meg, hogy kik lesznek a barátaid. És ezek a döntések sok más döntéshez fognak elvezetni. Például ennek lehet egy pozitív ereje is az életünkben. Szóval amikor egy jó gyülekezeti közösség tagja vagy, akkor ez pozitív hatással lesz a házasságodra is. Áldásokat fog felszabadítani az életedben. Szabadságot fogsz kapni ezen keresztül. Szóval ennek lesznek következményei, pozitív gyümölcsei az életedben. Annyiszor megtapasztaltuk itt is a gyülekezetben, hogy egymást támogatjuk, házaspárok, hogy ott vagyunk egymás mellett. Enélkül már rég máshol lennénk, rég szétesett volna az életünk. A házi csoportok, ahova tartozol, ezek is hatással vannak Istennel való kapcsolatodra. Hatással vannak Jézussal való kapcsolatunkra is. Milyen közösséget alakítotok ki? Egymást bátorítjátok a házi csoporton, hitben, inspiráljátok egymást, adjunk inspirációt egymásnak. Szóval ez az a 3 legfontosabb terület, ahol a legfontosabb döntéseket hozzuk meg az életünkbe, mert ezek hatással lesznek az életünk többi döntésére is. Ki irányítja az életedet, kivel kötöd össze az életedet, és hogy milyen közösséghez tartozol. Én arra bátorítalak benneteket, mindannyiunkat, hogy tegyük életcélunká, hogy keressük és kutatjuk a bölcsességet. Szóval milyen lépéseket tudunk megtenni annak irányába, hogy elkezdjünk jó döntéseket hozni? Életcélunká tesszük azt, hogy keressük és kutatjuk a bölcsességet. Emlékszem, hogy az első alkalommal, amikor a jobb vízióról beszéltünk, akkor Zalán mondta azt, hogy neki a legfontosabb cél ebben az évben az, hogy bölcsebbé váljon. A bölcsesség. És ráhibázott igazából. Ez a legfontosabb dolog, amit ebben az évben céloddá kitűzhetsz, de ez egy életcél legyen, ne csak 2023-ra, hogy keresed és kutatod a bölcsességet, mert ebből kiindulva tudunk jó döntéseket hozni az életünkben. Példabeszélek 2:4-5 azt mondja, ha keresed a bölcsességed, mint az ezüstöt, kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor majd igazán megérted, hogy az örökkévalót tisztelni és félni mit jelent, akkor igazán megismered Istent. Amen. Szóval itt az ige azt mondja, keresed és kutatod. Nincs aláhúzva, húzzátok alá, keresed és kutatod. Mindannyian különböző időszakokban vagyunk. Van, aki egyedülálló. Van, aki most házasodott meg. Lehet, hogy valaki nél most születtek meg a gyerekek, vagy kisgyerekei vannak. Mindenkinek más és más időszaka van, viszont szükséged van bölcsességre. Mindannyiunk szükségünk van bölcsességre, bármelyik területén is vagyunk az életünkbe. Tehát, hogyha például gyerekeket nevelsz, szükséged van bölcsességre. Nem csak annak a gyermeknek lesz, nem csak a gyermeket fog profitálni ebből, hogyha te keresed a bölcsességet, hanem ez a saját életedet is meg fogja áldani. Szóval bátorítalak, hogy olvasd a példabeszédek könyvét. A példabeszédek könyve 31 fejezetből áll. Minden egyes napra, egy hónap minden egyes napjára lesz egy fejezet. Szóval kezdjük el olvasni a példabeszédek könyvét a holnapi naptól kezdve. Amen? És keressük és kutatjuk a bölcsességet. Tehát ha szeretnénk egy jobb évet, ha szeretnél egy jobb évet, ha szeretnél egy jobb életet, ha szeretnénk fejlődni, növekedni, fontos, hogy jobb döntéseket hozzunk meg. Kutasd és keresd a bölcsességet. Erre bátorítalak. Kutasd és keresd Isten szívét. Próbáld meg megérteni, hogy mi az ő terve, mi az ő akarata, mik az ő gondolatai, az ő szándéka, és próbáld meg a döntéseidet ezzel összhangba hozni. És az életed áldás lesz. És még egy kérdést szeretnék feltenni. Mi az, és tedd fel magadnak ezt a kérdést a jövő héten. Mi az a 3-4-5 döntés, legfontosabb döntés, amit ebben az időszakban az életedben fogsz meghozni? Mi az a néhány nagyon fontos döntés, amit ebben az időszakban fogsz meghozni az életedben? És tedd fel a kérdést, hogy ez a döntés milyen hatással lesz a jövődre. És tedd fel még azt a kérdést is, ez 3 részből. Milyen előzmény döntéseket kell meghoznod annak érdekében, hogy jó döntést hozz meg. Ezzel szerettem volna zárni. Rengeteg kérdés van ma is, de pontosan azért, hogy elkezdjünk gondolkozni ezen. És imádkozom azért, hogy Isten jelentse ki a válaszokat neked. Isten jelentse ki a válaszokat. És imádkozom azért, hogy keresd Istent, keresd az ő bölcsességét, keressük az ő akaratát, és hiszem, hogy Isten akkor növelni fog bennünket. Fejlődni fogunk, növekedni fogunk, egyre Krisztusibbá fogunk válni. Amen. Imádkozunk most. Kérlek, hogy álljatok föl. Drága Atyán, köszönjük neked azt, hogy te tanítasz bennünket a bölcsességről és a döntésekről. Uram, adj nekünk. Uram, azért imádkozok, hogy ennek az üzenetnek legyen gyümölcse. Legyen gyümölcse az életünkbe. Uram, imádkozom, hogy indíts el olyan gondolatokat, amiben megkapjuk a válaszokat a kérdéseinkre. Imádkozom, Uram, azért, hogy tedd az életünket gyümölcsözőbbé. Köszönöm neked a jó gyümölcsöket, amiket már teremtünk, de szeretnénk még több gyümölcsöt teremni. Adj nekünk bölcsességet, bármilyen élethelyzetben vagyunk. Bármin is mentünk keresztül, Uram. Bocsáss meg, amikor rossz döntéseket hoztunk meg. Uram, szeretnénk oda helyezni neked. Tudom, Uram, hogy te egy kegyelmes Isten vagy. És tudom, Uram, azt, hogy neked van terved. És van lehetőség arra, hogy újra kezdjük. Van lehetőség arra, hogy meghozzunk a múltbeli rossz döntéseink helyett jó döntéseket. Uram, szeretnénk elkezdeni ezt. Még ma. Most, ebben a pillanatban. És szeretnénk elkezdeni úgy, hogy egyszerűen csak megengedjük, hogy te vezesd az életünket. Hogy te vezess bennünket. Bocsáss meg, mikor a saját utunkat jártuk, bocsáss meg, amikor azt gondoltuk, hogy a mi gondolataink, a mi terveink jobbak, mint a tieid. Szeretnénk neked átengedni az irányítást az életünk fölött. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.